nagyon örülök a lehetőségnek, hogy interdisziplináris módon, vagy műfajban, vagy módszertannal, vagy hallgatóság előtt lehet beszélni a parlamentekről. Az alkotmányjogi tanszék keretében működik a Parlamenti Kutatóközpont. Ilyen irányban még nem terveztük elmozdítani, hogy az építészetet is bevonjuk. Egy-két, hogy mondjam, közelmúltbeli fejlemény, meg internetes élmény adta az ötletet, hogy egy ilyet állítsunk össze, majd mutatni fogok fényképeket, hogy mik adták az ötletet, hogy ezt a témát ilyen módon meg lehet vitatni. Az előadás címéhez képest kicsit átfogalmaztam a saját prezentációm címét. Ugye azt így talán nem kell sokat magyarázni, de mert közben mindenképpen ki fog derülni, hogy mind a parlament, mind a parlamentek funkciói, mind az építészet és a funkcionális építészet, azok nem ugyanazok a fogalmak. Tehát ebben a cím módosításban azt az üzenetet akartam elrejteni az egész előadás címéhez képest, hogy a parlamentek funkcióira fogok fókuszálni, és ehhez képest az építészeti meglátások majd Winkler professzor úrnak az előadásában jönnek, akivel együtt előadni hatalmas megtiszteltetés számomra, és köszönöm, hogy így össze tudtunk rakni egy ilyen előadást. A Magyar Országgyűlés tanulmányozzuk az alkotmányjogi tanszék parlamenti kutatóközpontjában elsősorban, és hát így ezt a képet sokat szoktam mutogatni, mert a magyar alkotmányos rendszerben az országgyűlésünk kiemelt szerepet játszik, kiemelt helyet foglal el, és a következő kép egy kicsit talán sokkoló lesz. Ez az ülésteremről készült kép egy-két hónappal ezelőtt. Ez az egyik élmény volt, ami hozta ezt az ötletet, hogy a parlamentek építészetéről beszéljünk. Ugye itt azt kell a kép mögött látni, vagy a képhez feliratként azt kell elmondani, hogy az országgyűlésnek a létszáma, a képviselők száma jelentősen csökkenni fog a mostani eheti választások eredménye után. 199 képviselő lesz a 386 helyett, tehát egy ekkora országgyűlésből egy kisebb országgyűlés lesz létszámilag. Most annak az indokoltsága, hogy ez most az ülésszámoknak a szükségszerű csökkentésével történjen meg, és hát nem lehet másképp az üléstermet felfogni, mint kevesebb üléssel, ez már vitatéma lehet. Minden esetre az valószínűleg benne van ebben az átalakításban, hogy kevesebb képviselőnek kevesebb szék is elég, tehát egy ilyen egyszerű, praktikus dolog, és talán másképp néz ki a teljes ülés, amikor mindenki ott van, és nincsenek tömegével, százával az üres székek. Először is a parlamentek funkcióiról egy áttekintés, milyen funkciói vannak a parlamenteknek. A parlamentnek először is van egy képviseleti funkciója, népképviseleti szerv, aminek a tagjait a nép választja, és a képviselők gyakorolják a nép helyett a közhatalmat. A jogalkotás, ellenőrzés és politikai aréna, ezek a didaktikailag elkülöníthető funkciók még. Ez a négy funkció azonban sokszor összemosódik, és sokszor egyik funkció gyakorlása a másik funkciót gyakorlását is magával hozza. Például egy politikai vita zajlik mondjuk egy törvényjavaslatról, akkor a képviselők a politikai nézeteket ütköztetik, ugyanakkor a parlamenti többséget, a kormányt érvelésre készítik, ezért az ellenőrzési funkció is megjelenik egy ilyenben. Tehát a funkcióknak a keveredése is megállapítható. Minden esetre didaktikailag ezeket és hatáskörileg ezeket tudjuk elkülöníteni az országgyűlés, a Magyar Országgyűlés funkciói közül. Ezek a funkciók nagyrészt megvannak a többi parlamentben és a világ többi parlamentjében is. Nyilván a képviseleti funkció másképp néz ki egy olyan ország parlamentjében, ahol nincsen valódi népképviselet, vagy nem pártok versengenek a képviseletért, vagy mondjuk az ország vagy a parlamentnek az egyik házát nem népképviseleti alapon, hanem más képviseleti elven állítják össze, ott lehetnek különbségek, de ezek a fő funkciók általában minden parlamentben megvannak. Ahogy hozzátegyem itt az építészetnek a szempontját, hogy az merül fel, hogy az országgyűlésnek, a mi országgyűlésünknek, illetve más parlamentnek az épülete, az hogyan viszonyul a benne működő népképviseleti szerv, alkotmányos szerv működéséhez. Tehát az épület az egy adottságként működik, tehát ami meghatározza a parlamentnek a működését, tehát hozzáigazítják mondjuk a parlament praktikus hétköznapi működését, vagy pedig a parlament egy működő szervként létezett már, amikor a történelem folyamán valamikor építettek vagy választottak neki egy épületet. Tehát a parlamenti működés határozza meg az épületet, tehát hozzáépítették az épületet, vagy pedig fordítva már volt egy épület, és ahhoz abból települt be, abból költözött bele a parlament. Ugyanakkor az is felvethető, hogy az épület egyértelműen meghatározza, mennyire determinálja az épületnek az adottsága, az épületnek a belső kialakítása, a külső kialakítása, a parlament funkcióinak a gyakorlását. Erre egy-két példát mondok majd, hogy ezek milyen módon határozhatják meg, illetve esetleg milyen üzenetet közvetítenek, hogy a parlamenti építészeti megoldások hogyan alakultak. Ha a dia valahogy meg lesz osztva, akkor ezt a linket könnyű lesz meglátogatni, de egyébként rá lehet keresni, ez egy Google, hogy mondjam, fotóalbum, Enter the Chambers, ez a címe, és a francia nemzetgyűlés állította össze, és az Európai Unió összes parlamentjét bemutatja, és szép képek van, nagyon szép fotózott képek vannak az összes uniós tagállam nemzeti parlamentjéből, kívülről, belülről, úgyhogy nagy élmény nézegetni ezt a fotóalbumot, és nem mellesleg ez volt a másik, hogy mondjam, benyomás vagy élmény, ami ezt az interdisziplinális előadást megalapozta, vagy a gondolatot megtermékenyítette. Népképviseleti funkcióról első körben. Talán láthatod, most már eltűnnek a fényképek így a diáimról. Én leszek az elméletibb nek tűnő előadó mai napon. Igyekszem az elméleti tételeket, alkotmányos szabályokat úgy felvezetni, hogy az építészeti megoldásokhoz egyenesen elvezessem. Amint mondottam, a parlamentek, a népképviseleti szervek, népképviseleti demokráciának a központi szervei, ezeket a testületeket a nép választja, a nép szuverenitás valósul meg a modern demokratikus jogállamban. Ez azt jelenti, hogy a nép által választott képviselők, amikor összeülnek és gyakorolják a hatalmat a nép helyett, vagy a nép nevében, akkor gyakorlatilag az ő döntésüket, a parlament döntését a nép döntésének kell tekinteni. A demokratikus legitimáció azt jelenti, hogy a demokratikus legitimációt megszerzik ezek a képviselők a választások útján, és amikor gyakorolják a hatalmukat, az ő döntéseik hatalommal, közhatalommal bírnak, és emögött a döntés mögött a nép által átruházott hatalom van. Tehát ilyen értelemben a demokratikus intézményrendszernek az egyik legerősebbike a parlament, illetve az állami létnek is a szimbóluma, hiszen az állami lét meg annyi döntését a parlamenttől származtatjuk, hogyha mondjuk az államfőt nem a nép választja, mint mondjuk Szlovákiában, hanem mondjuk az országgyűlés, akkor az országgyűléstől származik az államfőnek a megbízatása, mint nálunk a miniszternek a megbízatása, és stb. Hogy más nem mondjuk, a következő dián látni fogjuk a törvények megalkotása, illetve az alaptörvény alkotmány megalkotása is. Ez az állami lét nem csak ilyen értelemben nyilvánul meg, hogy az államnak a hatás, mint főhatalomnak a hatásköre egy gyakorló szervről van szó, hanem úgy is, hogy az államiságnak a szimbóluma lehet a parlament, hogy az a magyar államnak a bizonyítéka, hogy hát létezünk, és az egyik legfontosabb szimbóluma az állami létünknek az, hogy van egy országházunk, ez a parlament, és amiben működik a parlament, és ilyen értelemben ez már utalhat az állam történeti létére, akár évszázados létére, akár rövidebb létére, utalhat a nemzetre, vagy valami fajta nagyságra, hogy amikor megépítik egy újonnan épített parlament esetében, amikor megépítik, akkor ki akarják-e fejezni mondjuk a történeti folytonosságát az államnak, valami fajta nagyhatalmi üzenetet sugároz ez a parlament, ugye, hogyha jó nagyot építenek, meg jó látványosat, akkor ez valószínűleg így van, hogyha szerényebbet építenek, akkor ilyen üzenet nincs annyira benne. Legnyilvánvalóbb példa ugye a magyar parlament, Magyarországháznak az építése, ugye Magyarországon, a Kárpát-medencében és az Európa szívében elfoglalt évszázadó, évezredes súlyát is meg akarta jeleníteni. A parlamentek képviselők gyűlései, tehát egy nagy létszámú testületi szerv, és már csak egy ilyen alaphelyzetben azt kell biztosítani az épületnek, hogy ezek az emberek le tudjanak ülni. Tehát a népképviseleti szerv tanácskozásának megfelelő keretet, teret nyújtsanak, és ezért a parlamenteknek a mérete az az a népképviseleti szervek testületi létszámához is igazodik. Azt most nem néztem meg, hogy, hogy konkrétan az egyes parlamentek esetében meghatározta-e mondjuk a képviselők létszáma azt, hogy mekkora házat építsenek, illetve hogy mekkora házuk volt, hogy ez meghatározta a képviselők létszámát. A mi esetünkben a mostani új átalakított parlamenti létszám esetében biztosan nem a parlament méretéhez igazították, hiszen nem akarja kitölteni a népképviseleti szerv létszáma faltól falig az üléseket, hanem inkább látjuk, hogy, hogy összement. A másik példa, ami lehet az angol parlament, ahol több képviselő van, mint ahány szék, tehát ott meg túlterjeszkedik, és ott folyamatosan, hogyha viszonylag egy magasabb részvételi létszám van, mindig teltház hatása van az angol alsóháznak. Amikor, tanárra majd professzor is utalni fog, amikor lebombázták, olvasmányom szerint lebombázták a II. Világháborúban a Westminstert, akkor Churchill nem engedte nagyobbra építeni. Megtartották egyrészt a képviselők létszámát is, de megtartották azt is, hogy az ülések száma az kevesebb, mint a képviselő létszám. Tehát itt egy másfajta hagyományhoz ragaszkodtak. Itt látszik, hogy a parlament mérete nem determinálja szükségszerűen mondjuk a létszámát a testületnek. Így lehet egy vagy két kamarás a parlament. Ha más történeti gyökerei vannak a két háznak, illetve hogyha más képviseleti elvet valósít meg a két ház, akkor sok esetben külön épületben vannak. Magyarországon, az országházunkban együtt van a két kamara, tehát magyarán egy ilyen funkció, egy ilyen feladat is vár az épületre, hogy elhelyezze ezeket a kamarákat, tehát még több képviselőt kell elkülönítve tudni leültetni. Aztán tudni kell azt, hogy az országgyűlésnek és a parlamenteknek általában van egy teljes ülése, úgynevezett plenáris ülés, ami az összes képviselő gyűlését jelenti, illetve vannak bizottságok, tehát két szinten folyik a munka. Folyik egyrészt egy olyan nagy testületi szinten, ami az országgyűlés egészét jelenti, összes képviselőt jelenti. Ez a működési szint, ez a plenáris ülés az, amelyik a hatásköröknek a címzetje. Tehát, hogyha törvényt alkot az országgyűlés, akkor a teljes ülés dönt erről a törvényről, tehát a teljes ülés gyakorolja ezt a hatáskört. A bizottságok segítő szervei az országgyűlésnek alapvetően szakmai szinten jönnek létre, valamilyen államigazgatási ágazati szinten, vagy speciális feladatra jönnek létre ezek a bizottságok. Ezek szűkebb körű testületek, néhány tucatnyi taggal, vannak országok, ahol nagy létszámú tagsága van a bizottságnak, valahol alacsony létszámúak a bizottságok, ezeket is el kell tudni helyezni. Hogyha van 15-20 bizottság, amelyik működik az országgyűlés plenáris ülése mellett, vagy az országgyűlés keretében, akkor hogyha azonos épületben vannak, őket is tudni kell elhelyezni. Ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az országgyűlés az egy munkahely. Tehát már csak abból fakadóan, hogy a képviselők idejárnak rendszeresen elvégezni a munkájukat, tehát azt a mandátumot gyakorolni, amit a néptől kaptak, illetve az őket segítő hivatali szervezet is ebben az épületben működik, többé-kevésbé. Egy minimális szinten mindenképpen ebben az épületben kell működni, hiszen magát az ülésezést segíteni kell, tehát hogyha ott jegyzőkönyvet kell írni, vagy a technikai feltételeket kell biztosítani, akkor ezeket az alkalmazottakat el kell tudni helyezni ebben az épületben. Ugyanakkor a képviselőknek, maguknak az irodái nem biztos, hogy egy épületben vannak a plenáris üléssel, ugyanabban az épületben vannak, mint a parlament. Hogyha a magyar példára kell utalni, akkor ugye a Fehérház az külön van az országháztól, és a képviselő irodaház közel az országgyűléshez ugyan, de külön épületben található. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a frakciók nagyon fontos szervei az országgyűlésnek. A frakcióknak az elhelyezése is egy külön feladat. A frakciók intenzíven ilyen pártokként működnek a parlamentben. Ez a fajta intenzív működés és az őket támogató egyébként költségvetési támogatás is alapvetően irodákban és közalkalmazotti apparátusban nyilvánul meg. Tehát hogyha ezeket a frakciókat el akarjuk helyezni, akkor szintén külön kihívás elé állítjuk a parlamentek épületét. A függetleneket azért jegyzem meg, mert ők nem frakciókhoz tartoznak, ugyanakkor őket is segítik szakértők, és hát őket is tudni kell elhelyezni. Aztán tudni kell, hogy az országgyűlés működésével kapcsolatban hatalmas iratmennyiség keletkezik. Egy olyan szervezet az országgyűlés, amelyik nagyon sok irományt tárgyal. Ez az iromány, ez klasszikus értelemben is vehetjük iránynak, tehát valamit írtak, és ezt papíron benyújtották, és ezt olvasni kell. És hogyha még nem a technikának a modern szakaszára gondolunk, ez mondjuk kb. 10-15 éve, akkor előtte minden papíron keletkezett, és ezt a papír mennyiséget ezt kezelni kell, ha más nem megsemmisíteni egyébként, de akkor is a fontos iratokat el kell tudni helyezni, és ennek az iratforgalomnak a létrehozására, keringetésére és tárolására, hogyha arról van szó, tárolásra is szükséges megfelelő helyeket, helyiségeket és funkciókat létrehozni. Én az irattárak, vagy a egyébként megjegyzem, hogy a könyvtárak is sokszor kifejezetten úgy jelennek meg a könyvtárak a parlamentekbe, hogy azok a képviselők egy segítő tudás anyagot tartalmaznak, tehát sok esetben beviszik a parlamenti könyvtárat az épületen belülre, de legalább egy folyóiratolvasó vagy egy olvasóterem mindenképpen adott, hogy a képviselőket helyben segítse. És aztán a kommunikáció és a PR-t is meg kell említeni. Ez a kommunikáció egyrészt a sajtó és a parlamentek közötti kommunikációt jelenti, a pártoknak a természetes közvéleménnyel való kapcsolattartását, másrészt pedig azt, hogy hát a parlamentek így, mint az állami életnek a központjai vagy központi szinterei, így diplomáciai eseményeknek is helyt adnak, tehát olyan típusú épület részeknek is kell lenni, amelyek alkalmasak arra, hogy akár államfőket, királyokat, elnököket fogadjanak. Tehát ez is egy fontos parlamenti funkció. A törvényhozás vagy jogalkotás, mint országgyűlési funkció, vagy parlamenti funkció, következő gondolatokat hozza. Egyrészt az írományoknak a tömegéről már megemlékeztem, tehát a képviselőket el kell látni a megfelelő iratokkal, ha csak arra gondolunk, hogy egy több száz oldalas költségvetési törvényhez több ezer módosító indítvány érkezik, akkor ezeket a képviselőkhez el kell jutatni, a képviselők ezt hordják. Sokszor egyébként most már magukkal utaltam előbb rá, hogy a technika újabb vívmányait azért használja most már minden parlamenti bürokrácia, kapnak a képviselők notebookot, és akkor ezzel a notebookon tudják olvasni a megfelelő információkat, de akkor a következő kérdés az, hogy van-e a parlamenti szék mellett egy konnektor, hogy be lehessen dugni a számítógépet. Tehát ilyenfajta épület berendezési vagy építészeti megoldások is szükségessé válnak. Aztán tudni kell, hogy a törvényalkotási eljárás az egy hosszú eljárás, a jogalkotási eljárások között a rendelt alkotáshoz képest egy nagyon garanciális jogalkotási eljárás, azért, mert a nyilvánosság előtt zajlik, és nagyon részletesen tárgyalja végig ezeket a jogszabályokat a parlamentnek a tagsága. Ezek több fordulós viták, első körben általában megvitatják az általános kérdéseket, a politikai üzenetét, szükségességét, alapelveit a jogszabálynak, és a második részletes vitában pedig tételesen végig beszélgetik az egyes törvényi rendelkezéseket. Ezek olyan viták, amelyek a törvénynek a legitimációt is megadják, azt lehet mondani a jogszabályra, ami kibocsátódik a végén, hogy ez a jogszabály olyan jogszabály, amit megvitatott a népképviseleti szerv, ugye a nép által választott képviselőknek a közönsége, nyilvános eljárásban, tehát a képviselők érvei, véleményei megjelennek a közvélemény előtt, ugye mert a parlamenti nyilvánosság biztosítja azt, hogy ezek az érvek közvetítése vagy újságírók révén, de erre majd mindjárt kitérek külön, megjelenjenek a sajtóban, tehát és a sajtóbeli közvélemény vissza tud hatni így a képviselőkre, ezért ez egy több garanciával rendelkező szervezetvita. Itt a vita szervezeti kereteit különösebben nem szeretném tárgyalni, például az, hogyha vezérszónoki vita van, akkor a vezérszónoknak ugye nálunk ki megy, úgy alakították ki az üléstermet, hogy az elnök, az országgyűlés ülését vezető elnök előtt egy kicsivel lejjebb, de szintén a képviselők fölött jóval mondhatja el a vezérszónoki hozzászólását. A többiek a helyükön vitázhatnak, tehát kihangosításról és egyéb dolgokról kell gondoskodni. Régebbi időkben nem volt hangosítás a parlamentben, nagyon kíváncsi lettem volna egyébként, hogy hogyan nézett ki egy olyan vita, egy ugyanolyan épületben, mint amit most használnak, ahol nincsen hangosítás, és ahol a képviselők jó hangosan kell, hogy beszéljenek, hogy értsék egymást. Aki most bemegy az országgyűlésbe és hallja a parlamenti vitákat, alapvetően azt hallja, ami a mikrofonból jön és a mikrofonba belemondatik, és a hangszoróból kierősítve elhangzik. A többi képviselőnek az izegése, meg zörgése, meg beszélgetései, meg beszólásai nagyon ritkán hallódszódnak egyrészt be a mikrofonban, másrészt meg egyáltalán az épületben van probléma az, hogy ezek a hangok elvesznek, és ez régebben biztos, hogy más típusú hanghordozást, más típusú odafigyelést igényelt a képviselőktől is. A törvényalkotási eljárás során sokszor, de egyébként nem csak a törvényalkotási eljárásban, hanem más funkció gyakorlásakor is a képviselők szavaznak, tehát kinyilvánítják az álláspontjukat egy bizonyos indítványhoz indítványról, amikor vagy támogatják, vagy tartózkodnak, vagy elutasítják. Ezt különféleképpen lehet megoldani, ezt a fajta szavazást, és a parlamentekben különféle eszközök jöttek létre egy ilyen szavazás lebonyolítására, megszámolni például, hogy hányan szavaztak. Ugye, ha több száz képviselő van, és a készfeltartással kell szavazni, akkor, hogyha olyan bizonytalan helyzet, akkor nagyon nehézkes, tehát, hogy ugye föntről az elnöki székből megszámolni a képviselőket. A 80-as évek végén valósult meg a Magyar Országgyűlésben az elektronikus szavazásnak a lehetősége, amikor egy elektronikai rendszer segítségével a helyükön egy gombnyomással tudnak szavazni a képviselők. Ugye nyilván itt meg kell bízni a rendszerbe, hogy nem lesz manipulálva a végeredmény, ami kivetítődik a táblára. Ennek az ellenőrzési technikai egyébként megvannak, és nem lehet visszaélni így a technikai rendszerrel. De nem csak géppel lehet szavazni, hanem lehet más módon is. Például, hogyha arra gondolunk, hogy a titkos szavazás van, akkor a titkos szavazás papíron végzik el a képviselők, és dobják be egy urnába, ott hasonlóképpen, mint ahogy az országgyűlési választásokon, vagy egy ilyen függöny elkülönített helyen, vagy valami más diszkrét helyen tudnak szavazni írásban, és ezeket a dolgokat külön állítják föl, nem a penális teremben, hanem a folyosón többnyire. A Magyarországgyűlésben legalábbis így van. Aztán az is megoldás, hogy a képviselő, és a régi hagyomány, hogy a képviselők a szavazáskor nem az ülésteremben tartózkodnak, hanem amikor szavazási időszak van, időpont van az országgyűlésben, vagy a parlamentben, akkor át kell fáradniuk egy másik helyre, a plenáris ülésteremből egy kisebb szobába, és aztán vagy ott számolják őket, hogy akkor most hányan vagytok, ha idejöttetek, vagy pedig a modern technikák alapján már van egy kártya, egy szavazó kártya, és amikor átlépnek az ajtón, akkor az ajtón az elektromos eszköz már érzékelés, hogy az illető bement, és akkor ő ott van, és akkor így leadta a szavazatát. A nyilvánosságnak a szerepét szeretném hangsúlyozni, mint mondottam, plusz legitimációt tud nyújtani. Az ellenőrzési funkciónak több iránya van. Egyrészt a parlamentet is ellenőrizzük azzal, hogy a parlament nyilvánosan ülésezik, és a parlament munkája számon kérhető, a parlament működéséről szóló információk, közérdekű információk, és a parlamentet is tudnunk kell ellenőrizni. Másik iránya, hogyha a parlamenti ellenőrzést mondom, az azt jelenti, hogy a parlament ellenőriz más szerveket, főleg a végrehajtó hatalmat, a kormányt és a végrehajtó szerveknek a munkáját. Ennek a beszámoltatásnak is megvan a megfelelő intézményrendszere. Ez különösebb építészeti megoldásokat nem implikál, de mondjuk arra gondolunk, hogy be kell számolni a képviselőknek, vagy állami tisztségviselőknek, akkor őket meghallgatják, vagy a plénumon, vagy a bizottsági ülésen. A nyilvánosság, mint ellenőrzési eszköz, vagy kontroll viszont jó sok építészeti kérdést hoz magával. Egyrészt a nyilvánosság hogyan valósulhat meg a parlament munkájában? A nyilvánosság megvalósulhat úgy, hogy be lehet menni az épületbe, tehát ott az érdeklődők megtekinthetik az ülést, és figyelemmel kísérhetik, hogy mit művelnek ott a képviselők, mi hangzik el, milyen viták vannak az egyes kérdésekről, ki milyen álláspontot képvisel, és hát akkor így ez segíti ott mondjuk tájékozódni a közügyekről. Ugye az, hogy valaki végülje az üléseket és folyamatosan figyelemmel kísérje, ez fizikailag meg életszerűen nem nagyon lehetséges. Úgyhogy erre tartjuk körülbelül az újságírókat. Az újságírók érdeklődnek a parlament munkája iránt, és az ott elhangzó vitákat összegzik, értékelik és feldolgozzák a nagy érdemű számára. Úgyhogy az újságíróknak a parlamentbe való bejutása és a parlamenti működése különös jelentőséggel bír. A harmadik forma, ahogyan lehet információt szerezni a parlament munkájáról, az az modern eszközök fényében, hogy közvetítik az üléseket. Itt azt arra kell felhívni a figyelmet, hogy a parlamenti ülések közvetítése az többféleképpen lehetséges. Lehetséges a parlamentnek a saját kameráival, amely kamerák bizonyos rögzített helyeken rögzített képet tudnak, rögzített irányba tudnak képet felvenni, illetve lehetséges úgy, hogy a résztvevő személyek vagy újságírók saját kamerájukkal készítenek felvételeket, vagy mozgó, vagy álló felvételt. Nem mindegy egyébként a kettőnek a megítélése. A személyes részvétel hogyan lehetséges a parlament ülésein? Hát úgy, hogy be kell menni, vagy be lehet-e menni az épületbe. a parlamenteknek a nyilvánossága az nem úgy valósul meg, hogy beülök a padsorba, és akkor akár, vagy akár a padsorok végén ott érződik a népnek a részvétel és a népnek a nyomása. Tehát ilyen értelemben a nép nem gyakorolhat befolyást a parlamenti képviselők munkájára, már csak azért sem, mert a mandátum szabad, tehát őket nem lehet kényszeríteni és nem lehet nyomás alá helyezni ilyen módon. Egyébként más módon sem, például a magyar gyülekezési törvény tiltja azt, hogy a népképviseleti szervekre nyomást gyakoroljon a gyülekezés, egy politikai demonstráció, úgyhogy még kívülről is véli a képviselők munkáját, de akik benn vannak, azok pláne nem, és nyilván magatartás szabályok is vannak arra, hogy mondjuk a galériáról lehet papírokat bedobálni, vagy mondjuk hangosan ott tetszést nyilvánítani, vagy nem tetszést nyilvánítani. Ugye vannak olyan parlamentek, ahol egyszerűen nincsen galéria, vagy úgy építették meg, hogy erre nem gondoltak, vagy ezt nem akarták, vagy pedig, hogy egyszerűen olyan épületbe költözött, ahol ez nincsen. Itt nehézségbe ütközik a személyes részvétel. Általában azért megoldják, van olyan parlament, ahol egy ilyen kis mellékszoba van, ahonnak a fala az hiányzik, és onnan lehet nézni, hogy mit csinálnak a képviselők, de közel sem annyira áttekinthető, mint mondjuk egy emeletről, egy galériáról az egésznek a működése. Aztán nagyon látványos, aki járt a Bundestagban, az láthatja, hogy ott az üvegfalak és az áttekinthetőségnek a megoldásai nagyon látványosak, hogy akár fölülről be lehet tekinteni a parlament munkájába. Nyilván ez egy ilyen, hogy mondjam, illúzió, mert hogyha üvegen kívül vagyok, akkor nem hallom, hogy mi folyik bent, de úgy érzi az ember, hogy akkor ő is ott van, és áttekinthető a munkája a parlamentnek. A plenáris teremnek és a bizottsági teremeknek a nyilvánosságát ilyen értelemben megoldani különböző kihívás, mert a plenáris terem az egy nagy terem, ott lehetnek galériák és lehetnek kiszolgáló helyszínek az üléseken kívül, de egy bizottsági terem, ahol egy kisebb terem, mondjuk egy ekkora teremet képzeljünk el, ahol egy középen levő körasztalnál dolgozik 20-30 képviselő, és akkor egy-két kamera bejön, akkor az már valamilyen módon szűkíti a légteret, és hát a további érdeklődők ülnének be, akkor pedig ez ismét kihívást jelentene, de a bizottsági teremek szükségszerűen nem akkorák, mint a plenáris terem. Hogy egy konkrét alkotmányjogi szituáció esetre felhívjam a figyelmet, a Magyarországgyűlésben volt az, hogy az újságírók korábban, 2003-5 korábban nyugodtan grasszáltak az épületbe fel alá, az országházba bármely pontjáról. Ugye kellett egy újságírói akkreditáció, és akkor azzal az igazolványa be lehetett hatolni az épületbe, és ott a képviselőket bárhol lehetett kapni, és lehetett interjúvolni. Szóval megelégette az akkori 2003-ban baloldali többség volt, az akkori házelnök megelégette, és kiadta azt, hogy meghatározott helyekről lehet csak közvetíteni, és meghatározott módon lehet csak megközelíteni az épületet, és bemenni mondjuk a galériára vagy az épületbe. Egyik oka az volt, hogy látták a folyosón a cigarettázó képviselőket, olyan helyen cigarettáztak, ahol nem lehet volna szabad cigarettázni, és akkor erről beszámolt a sajtó, és az nagyon kényelmetlen volt a képviselőknek. Például egy ilyen szerep is egyébként a folyosó nyilvánosságát illetően megemlíthető, ugye látható Magyarországgyűlésben a szivaroknak a helye, hogy akkor amikor kijöttek a képviselők, és a folyosón, amilyen beszélgetések vannak a szünetben, milyen jelentősége tud lenni a folyosói beszélgetéseknek, ugye nem az újságíróval egymással, ahol esetleg egyeztettek, vagy esetleg átbeszélték a benti cselekvési stratégiát. Most úgy néz ki egyébként az országgyűléstől való közvetítésnek a lehetősége, hogy vannak rögzített kamerák az ülésteremben, és ezt lehet látni a Magyar Tévén, vagy amit látunk a híradásokban hivatalos képként az országgyűlés munkájáról. Egyébként a 2003-as elnöki döntés azt mondta, hogy nem lehet kamerázni az épületben, csak ezt a képet vehetik át a tévécsatornák, és a tévécsatornák már reklamálták, hogy mi nem azt akarjuk nézni, hogy éppen a képviselő beszél, és körülöttől ülnek 8-an, mert egyébként nem is ott ülnek, hanem máshol ülnek, de összeültek, hogy úgy tűnjen, mintha vannak a parlamentben, hanem mondjuk azt akarom venni, hogy a másik oldalon egy képviselő alszik, és vagy passziánszozik, vagy tehát nem a munkájával foglalkozik, ilyen módon is szeretnék a parlamenttől közvetíteni. Ez most már az új országgyűlési törvény alapján lehetséges, és a galériában kijelölve egy hely az újságíróknak, ahova ők elhelyezkedhetnek, és onnan saját felvételeket is készíthetnek, és dolgozhatnak. Az országgyűlésnek egy nagyon fontos funkciója az, hogy a politikai vitáknak teret ad. intézményesített aréna a parlament minden országban, az azt jelenti, hogy ha valós a népképviselet, a pártelvű népképviselet és a választások nyomán egy plurális demokratikus parlament ül össze, akkor ott nézeteltérések vannak. Ezeket a vitákat, a pártok közötti vitákat, képviselők közötti vitákat, akár törvényjavaslatról, akár általános politikai helyzetről, itt a parlamentben folytatják le a képviselők. A parlamenti vitáknak ilyen értelemben olyan szerepe van, hogy az utcai tetlegességhez képest egy szóbeli vitafórumot ad. A parlamenti vitáknak össze kell kapcsolódniuk a közvéleménynek a vitáival, vagy a közvéleménnyel, a közvélemény a parlamenti vitákon tud tájékozódni, és ennek az előbb említett garanciái vannak, ugye, hogy az újságírók bejussanak az épületbe, és megfelelő módon alakítsák ki így az ő munkájuknak a feltételeit. A következő dolog, hogy az ülésteremben magában a képviselők hogyan tudnak vitatkozni. Hogyha valaki parlamentek belsejéről néz képeket, nagyon látványos tud lenni a különbség, hogy hogyan helyezkednek el az ülések a parlamenti plenáris teremben. Az egyik fajta megoldás, nagyon elterjedt megoldás egyébként, az, hogy amit a magyar országgyűlésben is látunk, hogy egy ilyen patkószerű, vagy egy ilyen legyező alakban helyezik el a képviselőket. Abból is adódik egyébként, hogy valamilyen módon ez az ókori színházaknál ugye egy kikísértetett vagy bevált színházi formula, hogy a hang jobban terjed, és így a kommunikációt ez segíti. Ugyanakkor a magyar plenáris teremben van egy ilyen hosszúkás patkó, két patkószára a széksoroknak, ez pedig a szembeállást is meg tudja jeleníteni, hogy a szembeálló felek, kormány és ellenzék egymással vitatkozik. Hogyha ismét az angol parlament utalok, ott csak egyenesen levő székek vannak, és ezek állnak egymással szembe. Hogyha itt megnézzük, akkor egyik felén a kormány oldalon, másik oldalon az ellenzék van, és a kormány ellenzék vitáit nagyon plasztikusan tükrözi, hogy akkor egyik másik oldalról mondják a magukét az ellenkező irányba. Ugyanakkor, hogyha azt látjuk, hogy nem így egymás mellett vannak, vagy nem legyező alakban vannak, akkor például lehetnek a képviselői székek így, ahogy itt elrendezésre került, egy ilyen előadóteremszerű elrendezés, ahol meg valahogy azt látjuk, hogy mint az elnökséget nézi mindenki. Tehát a képviselők nem, hogy más nézik, hanem az elnökséget. Ne adj Isten, hogyha ott van széke mondjuk a végrehajtóhatalom képviselőinek, az államfőnek, akkor pedig egy ilyen parlament végrehajtóhatalom szembeállást is tud tükrözni egy ilyen elhelyezés. Egyébként a keleti parlamentekben sokszor ez látszódik, mondjuk az orosz dumában ilyen elhelyezés van. Nyilván mutat egy olyat, hogy akkor így a képviselők valamit mondanak az államfőnek, az államfő pedig velük szemben mond valamit. A vitakérdéseket még egy dolog a gyülekezési joggal lehet megvilágítani. A gyülekezési jog során a politikai vélemények egészen más módon, közterületeken más módon nyilvánulnak meg. Ott is többnyire szóba, de lehetőség van, hogy a kiabálásra, hanghajtás keltésére és különféle transzparensek használatára. Az országgyűlésben ezek nem nagyon engedélyezettek, sőt, talán aki a legújabb fejleményeket figyeli az országgyűlésben, elég komoly szankciókat szabnak ki, hogyha valaki megafont használ, vagy transzparensekkel próbálja a véleményét felerősíteni. Ezek nem a parlamentben való dolgok, és így a parlamenti munkához ez nem tartozik szükségszerűen hozzá. Egy dolgot az elején meg kellett volna említeni, és itt hadd utaljak vissza még arra, hogy a képviselők gyűlésének ad helyet a parlamentnek az épülete. Felmerül a kérdés, hogy szükségszerűen ebbe az épületbe üléseznie a parlamentnek, az országgyűlésnek, a képviselők teljes ülésének. Ugye a magyar történelemben előfordult, hogy nem az országház, vagy nem a parlamentnek kijelölt épületben volt az országgyűlés ülése, mert mondjuk el kellett menni valamilyen külső behatás miatt, például a Debreceni nagy templomba. A mostani szabályozás egyébként erre utal érdekes módon, mert a rendszerváltás során erre különösebben szabály nem volt. Nyilvánvaló adja magát az utóbbi 100 évben, hogy az országházunk az egy alkalmas helyszín arra, hogy ott parlamenti üléseket folytassunk le, hogyha nagy természeti katasztrófa vagy olyan típusú katonai támadás nem éri az országot, akkor nyilvánvalóan békeidőben, alapesetben itt kell működni az országháznak. Viszont megengedi most az országgyűlési törvény, hogy máshol is lehessen tartani üléseket, tehát a főszabály mellett lehetséges máshol is üléseket tartani. ezt nem teszi alkotmányellenessé az országgyűlés azon ülését, amit máshova hívtak össze, csak megfelelő helyet kell találni ahhoz egyébként, hogyha egy parlament ülésezni akar, akár egy szimbolikus döntést akar hozni, mondjuk eljöhetne a Széchenyi István Egyetemre és az E előadóba, vagy hát most már 200 fős előadóba már simán elférne, tehát képviselőstől és elnökségestől, de ugye ott is, hogyha minimum funkciókat gyakorolni akar, akár egy vitát, akár egy szavazást, vagy valamifajta demonstrációt, akkor ennek a feltételeit meg kell teremteni, tehát valószínűleg mostanában már egy templomi ülésezés nem lenne annyira alkalmas erre, inkább egy valami hasonló előadótermeket lehetne erre kiszemelni. Én a magam részéről ennyit szerettem volna felvetésként elmondani, és hát nagyon izgatottan várom professzor úrnak az előadását, és azt beszéltük meg, hogy a kéréseket majd a két előadás után lehessen föltenni, mert szerintem a következő előadás is nagyon sok gondolatot és kérést fog ébreszteni, úgyhogy talán így a kettő együtt lesz egy egész. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóim, folytatnám az előadást, amikor felkértek arra, hogy a parlamentekről beszéljek, először egy kicsit húzódoztam, aztán mégis több okból elvállaltam, és most már nagyon örülök, hogy belevágtam ebben a témába. Hát egyrészt az IPTE számára vannak könnyű feladatok, és vannak nehéz feladatok. Hát az építész mindig teret teremt, és például egy lakóteret, lakást teremteni, az egy nehéz feladat. De ennél biztos, hogy nehezebb feladat például egy klinikát megtervezni, ahol a gyógyítás, a betegellátás mellett a tanítás is folyik, talán ez az egyik legnehezebb építészeti feladat. Nehéz templomot tervezni, nem a funkciója miatt nehéz, hanem a szellemisége miatt eltalálni azt a fajta érzést, amit a hívők éreznek. Az országháza és a bemutatott képek fogják mutatni, végső soron funkcionálisan nem tartozik a legkomplikáltabb feladatok közé. Nagyon-nagyon egyformák a megoldások, ezt látni fogjuk. A másik, ami miatt kedvet kaptam, hát végig gondoltam, hogy végső soron én jártam egy pár parlamentben, vannak személyes élményeim, hát a bécsi parlamentnek a küszöbéig jutottam el. Prágában ülésen vettem részt, a strasbourgi Európai Parlamentben többször vettem részt ülést, a nagyteremben is, ülésen a nagyteremben is, meg a szekciótermekben is. A holland felsőházban napokig otthon éreztük magunkat, és ilyen fiatal diák voltam, amikor, illetve hát végzett építész, amikor eljutottam Washingtonba, a Kapitóliumba, és mint műemlékes, az ottani műemléki igazgató a szenátus üléstermének a galériájára fölvitt, és onnan rövid ideig hallgathattam a vitát. Kubában ez érdekes dolog, hogy milyen mértékben jelkép egy parlament. A eredeti parlament épület Havannában az a másolata a washingtoni Kapitóliumnak, és Fidel Castro ebbe a házba nem tette be sose a lábát, hanem egy kongresszusi központot épített kinn a természetben, ideális helyen, és hát ott tartja a 10-12 órás beszédeit, hát én is tarthattam ott beszédet, nem együtt a Fidel Castroval. Canberrába, pedig Ausztráliába egyszerű turistaként vehettem részt. Na most a következő, hogy ugye az építészet gyakorlati rendeltetést elégít ki, ahogy mondtam, teret adunk, zárt vagy nyitott teret az emberi élet számára, és ezt a teret, ezt technikával biztosítjuk, tartó szerkezetekkel, kitöltő szerkezetekkel, de ugyanakkor hát az építészetnek ugye egy másfajta feladata is van, és óhatatlanul minden építés hordoz magába egyfajta üzenetet, eszmeiséget is, tehát a jelentős építészeti alkotásokban mindig tetten érhető, fizikai valóságában átélhető az a kor, amiben az a épület épült. Tehát ezt úgy szoktuk összefoglalni, hogy ugye olvastuk, hogy a nemzet nagyságát fejezi ki, a nemzet hagyományait fejezi ki, a nemzeti egységet fejezi ki, hát itt a 1936-os római, révai kis lexikonba utána néztem, ez egy nagyon jó kis lexikon, még ma is aktuális, abban benne voltak az összes parlamentjai a világnak összetétel szerint. Hát a Német Birodalmi Gyűlés 1936-ban 661 választott képviselőből állt, a 661 választott képviselő egytől egyig nemzetszocialista volt. Ott viták nélkül jól előkészítve és gyorsan születtek a döntések. Na most emellett ugye a nemzetnek a folytonosságáról, a hagyományairól is szól, úgyhogy mind ezeket az eszmei funkciókat is ki kellett elégíteni. Na most, ahogy erről szó volt, a gyűlés, a együtt vitatkozás a legfontosabb funkciója, de hát emellett rengeteg sok technikára is szükség van, mellékhelyiségekre, sőt a parlamentek bizonyos szempontból még a lakosságnak az igényeit is kielégítik, egy országházi könyvtár, és újabban már a turizmusnak a fontos célpontjai, majd erre is fogok példát mutatni. Nagyon-nagyon logikus volt, amit elmondott Schmuck Péter tanár úr, tudni, a parlament, a gyülekezés helye az legkorábban adott épületben volt, és amilyen az épület, olyan volt az elrendezése, és olyan volt a működése. A második lépésben már meglévő épületeket választanak ki, és ezeket a meglévő épületeket alakítják át, olyan szempontból, hogy az alkalmas legyen az országgyűlés munkának az elvégzésére, és a 18. század közepétől találkozunk olyan épületekkel, amelyek már rögtön erre a célra készülnek, és itt látjuk azt az erős típus alkotást. Hát egy kicsit-kicsit nézünk végig ezen a építészet történeten, szinte filmszerűen fogom lepörgetni a képeket. Hát mindenki ismeri ugye a római szenátusnak a munkáját, ez természetesen egy későbbi elképzelés. A Miletici Boletéronnak az alaprajza jellemző, hogy ez a ókori görög előadó terem is a lényegében a görög színházaknak az alaprajzát követte. Egy kicsit más a Priénei Ecclesiasterion, puskázok, hiszen itt három oldalról veszik körbe a gyűlés termet, hát ebből még meg is maradt valami, nem is a tér, de az elrendezés. Na most a népképviselet, a ország vezetésének a dolgait legkorábban meglévő épületekben tárgyalják meg, ilyen a londoni Westminster, ami hát lényegében a 11. századtól folyamatosan a mai napig fontos eseményeknek a színhelye, és ugye beleépítve a parlament épületében, hát ma is gyakran találkozunk velük. De hát ilyenek voltak a első német népgyűlések, országgyűlések is, ahol egy-egy város, városházáját, Augsburg adták kölcsön, hogy ezeket az üléseket megtartják. A következő lépés, és ez már a 18. század, amikor meglévő épületeket alakítanak át, és a Párizsi Bourbon palota, ugye, ami a mai napig is lényegében a nemzetgyűlésnek otthont ad. Ez egy nagyon szép barokk együttes, amelyiknek az épületeit használták fel és alakították át erre a célra. Erről a komplikált alaprajzó látszik már, hogy itt is megjelenik a félkör alakú aréna-szerű kialakítása az ülésteremnek, és hát ez a mai napig is megmaradt, közben többször átépítették, természetesen a technikáját is fejlesztették. És hát egyfajta arcot ad Párizsnak, hiszen a Szajna túlsó partján szemben a Concord térrel egy rendkívül reprezentatív épület. Ezzel szemben a szenátus az 1700-800-as évektől a Luxemburg palotában ülésezik, és a Luxemburg palotát alakítják át. Látszik, hogy milyen kicsit még az előadó, a gyülekezőtér, a ülésterem. Ez már egy 19-20. Századi alaprajz, amit látunk, azóta ismét bővítették. Csak megjegyzem, hogy mi minden volt ebben az épületben elhelyezve, már a századfordulón, ezzel is tanár úrnak az előadását szeretném alátámasztani. Tehát lényegében itt volt már távirda, volt telefonközpont, volt büfé a képviselőknek, posta is volt, és hát külön a gyarmatok képviselőinek is termei voltak. Emellett a bizottsági termek, az elnöknek külön terme volt, a kvesztornak, a gazdasági ügyek intézőjének, és még a személyzetnek is helyet szorítottak, és mindezt egy meglévő épületben. Ma így néz ki a bővített formájából az ülés terme a francia szenátusnak. Na most az első önálló épület az Dublinban épül föl 1728 és 31 között, és ez döntően meghatározza egészen szinte a mai napig a parlamentek kialakítását. Ennek az épületnek pedig az a lényege, hogy egy tengelyes kompozíció egy nagyon-nagyon bőségesen kialakított előtérrel, és mögött egy előcsarnokkal, és a magjában az épületnek a ülésteremmel. Ezt az épületet később bővítették, ma ne keressék itt az ír parlamentet, mert bank van benne. Tehát annak idején ez az egész elrendezés és a kupola, az, ami aztán szinte a mai napig végigkíséri a parlamenteknek a építészetét. Hát ma így néz ki. És így nézett ki, amikor még ezt parlamentnek használták. A londoni parlament, itt most illusztrálni tudom azt, ami az előzőekben elhangzott, tehát a Temze partján, és lényegében egy 1000 éves folyamatos fejlődésnek az eredménye, a német bombatámadások során súlyos károkat szenvedett, de hát ugyanez a helyen ugyanígy újjáépítették, ezt is hallottuk az előző előadásban. Rendkívül érdekes ennél az épületnél, ez egy kora historizáló épület, és lényegében a 18. század a második felének forradalmi francia építészetének a rendkívül öntörvényű, autonóm elveit valósítja meg, tehát tiszta tömegeknek a kompozíciója. Először ókori klasszikus stílusok formáit szerették volna felhasználni, de az angol ember fellázadt ez ellen, mondván, hogy ez egy szürke nemzetközi stílus, a klasszikus stílus, és gótikára van szükség. Mint egy vékony fóliát lehúzták róla a klasszikus architektúrát, és gondosan ráragasztottak egy neogót architektúrát, hiszen a gótikáról az angolok azt hiszik, hogy az ő nemzeti stílusok, őt találták ki. A franciák azt hiszik, hogy ők, a németek azt hiszik, hogy mi. Sőt, a magyar építészet történetben is érdekes módon valahogy a gótikát tartjuk, a magyar gótikát az ős magyar építészeti stílusnak. Tehát lényegében egy rendkívül korszerű 19. század elejé alkotás ez. Az alaprajzi rendszerében látszik, hogy szépen beleillesztették a szürkével a látni a Westminsternek a termét, de van egyfajta tengelyessége, a középpontban van, és ez is megjelenik minden épületnél, a fogadóterem, és ettől jobbra, balra pedig az üléstermek vannak, alsó és felső az ülésterm. Hát kéne ismerni, aki Londonba jár, ezt a kedves, szinte intim kis terecskét, ami mögötte kialakul, és hát ez a monumentális gótikus tér, ami hát a mai napig a világ szeme rajta van, egy kicsit panteonja is az angol nemzetnek. Na most a ülésterem, ahogy ezt hallottuk az előző előadásban, itt most bizonyítani tudom, ugye, tehát egymással szembenéző padsorok, és a hoztengely végén van elhelyezve a szónoki emelvény. Érdekes, hogy ennek a kialakítása, ez szinte az utolsó évszázadig mindig nagyon-nagyon hasonló, összetéveszthetően hasonló. És hát az alsó ház, ugye ez súlyos bombatalálatot szenvedett, úgyhogy bizonyos mértékben modernizálni kellett, de hát igyekeztek megtartani a hangulatát, többek között ezt a fedélszerkezetet is, amelyik szabadon látható. Szó volt azt hiszem a biztonságról is, hát bizony történtek merényletek még a parlament épületében is, így Londonban is. És hát beavatási ceremónia, amikor először felesküdnek a képviselők. Amerikában a virginiai kapitólium az első és a típus teremtő épület, és szinte Amerika minden államában ugyanezt a parlamentet építik fel. A lényege itt is ugyanaz, tehát egy nagyvonalú portikusszal kezdődik az épület, és mögötte egy előcsarnokkal, és hát az előcsarnok mögött pedig ugye a 8 szögletű előadó terem, tehát a lényegében a parlament. A Washington kapitóliuma hosszú időn át több változáson esett, tehát ez a korábbi terveknek az egyikét mutatja. Látszik, hogy szinte egy az egyben felnagyítva a virginiai parlamentnek az épületéről van itt szó. Ami nagyon érdekes, és majd a képeken mutatom, és egy saját élményeim is vannak, hogy itt is van egy nagyvonalú portikus, mögötte van egy hatalmas, monumentális kupolával fedett előcsarnok, ahol elvileg ugye a két ház tagjai találkoznak, de itt a lapos kis félkörív a szenátusnak a terme, és a másik oldalon pedig látható ugye a képviselőháznak egy méreteiben sokkal nagyobb helyisége. Hát az épületnek az egyik pillanata, így néz ki ma a kapitólium, egy hatalmas várostenge egyik vége, a másik végében pedig ugye a Lincoln emlékműnek a csarnoka látható. Nagyon nagy súlyt helyeznek mindig arra, hogy a központi tér az igényes legyen, de ezt kiállítás céljára is használják, és a turisták is kedvelik ezt a helyet, ahogy ezen a képen is látható. A kupola szinte kötelező, ez minden parlamenti épületnél megjelenik, a megfelelő kialakítással, és hát historizáló épület, rendkívül gazdag, reprezentatív terei vannak neki. Na, itt a szenátus, és ott fönn a egyik erkélyen kuksoltam én egy ideig, és hallgattam, és néztem a szenátus munkáját. Egy ifjúsági törvényt tárgyaltak, és nem nagy volt a tolongás a szenátorok részéről. Látszik, hogy itt minden szenátornak külön széke van, ahogy ez aztán Amerikában minden államban így van, és a széket, a bőrszéket haza is vihetik utána. Kis résztábla van rajta, és ez jár a szenátusban elvégzett munka jutalmául. Vastag szőnyegpadló borítja, és ezen a szőnyegpadlón fiatal jogászfiúk és jogászlányok a földön ültek a szenátor mellett, és minden óhaját lesték, hogyha csettintett egyet, akkor szaladtak ivóvízért, papírért, szeruzáért, vagy éppen talán egy e-mailt feladni. Nagyon-nagyon csöndben folyt ez a vita, és elég érdektelen volt. De ezt csak úgy négy szem közt mondom. Ezzel szemben ugye itt van a képviselőház, amelynek egy sokkal nagyobb befogadó képessége van, látszik, hogy az erkélyek is tele vannak, tehát nyilvános az ülés, és hát mint egy szentély úgy van kialakítva az elnöki pódium és az előadóknak a helye. A berlini Reichstagot már említettem, és ez a késő historizmusnak az alkotás, amikor megszabadul az építészet a szigorú neoreneszánsz, tehát a szigorú historizmusnak a kötöttségeitől, és egy festőibb és kevésbé klasszikus késő historista stílus valósul meg. Ennek egyik érdekessége, nézzék meg, hogy a kupola négyzet alaprajzú. Na most ennek a négyzet alaprajznak vannak előnyei, és vannak hátrányai. A hátrányai azok, hogy szembenézve, nem véletlen ezt a képet mutatom, imponáló, de abba tesz, hogy oldalról skurzba látjuk, akkor torzul. Na most, hát az épületnek az alaprajza rendkívül tiszta, ugye itt szintén a nagy előcsarnok, ami a négyzetes kupolával van lefedve, mögött helyezkedik el ugye a magának az ülésnek az épülete, és belső udvarokat, előcsarnokok, folyosók vesznek körül, és a sarkát is hangsúlyozzák. Ma így működik, a kupolát nem eredeti formájában állították helyre, helyette a nagy attrakció az üvegkupola. Bizonyára merész gondolat, én mint építész-történész egy kicsit fájlalom, hiszen egy reneszánsz üvegkupola született, egy késő historizáló négyszög alaprajzú kupola helyett, és ez bizony az épület karakterét nagyon erősen megváltoztatja. És amit mondtam, hogy mennyire a történelem részei ezek a parlament épületek, ugye lényegében a Reichstag égése máig is úgy érezzük, hogy akkor ott indult el ez a borzalmas, rettenetes világégés, és a másik kép, bár nem akkor is így fejeződött be a második világháború, de néhány milliárd ember fejében mégis úgy asszociálódik, hogy itt ebben a pillanatban, és megint csak a Reichstag tetején a hatalmas nagy kő vázán, amikor kiszűzik a szovjet zászlót, fejeződik be lényegében legalábbis Európa számára ez a szörnyű, pusztító világháború. A bécsi parlament érdekes, ugye ez is a késő historizmusban épül, 83, de hát az építésze Ferstel úgy gondolja, hogy egy parlament az annyira kötődik az ókori demokráciához, hogy ennek görögös, hellenisztikus stílusba kell felépülni. A másik érdekessége pedig az, hogy úgy gondolja, hogy akkor elegáns egy épület, hogyha egy főemelete van neki, tehát lenyomja a földszintre az összes hivatali helyiségeket, műszaki helyiségeket, egy széles rámpán fölviszi az első emeletre hintón, később ugye autón a képviselőket, és minden, ami reprezentatív az első szinten kerül a kiemelt szinten elhelyezésre, majd aztán a tetőtérbe is jutnak még helyiségek. Palladióra kell emlékeznünk, a késő reneszánsz villájára, ahol ugyanezt csinálta, lényegében a szolgaszemélyzet a alaksorban lakik, az földszint föl van emelve is, csak reprezentációs szélt szolgál, és az épület tulajdonosa egy 3 méter magas attika emeletben laknak, nagyon méltó emberi körülmények között, de az épület nem arról szól, hanem arról, hogy reprezentáljon. Megint csak egy rendkívül tiszta alaprajza van, itt Ferstel ragaszkodott a középső tengelybe egy ilyen a görög agórákhoz hasonló előcsarnok kialakítása, ezt nagyon szeretik, és hát ez a felsőház, ami most előadóteremként működik, és az alsóháza, amit az osztrákok a háború után modernizáltak, és bánják, nagyon szeretnék, ha nem modernizálták volna, de hát ugye elvi kérdés ez is. Tehát végeredményben egy kicsit lelketlen, sematikus a 50-es éveknek a modern építészetének, belső építészetének az emléke. A holland parlament, az a felsőház, az egy a királyi palota egyik szárnyában van elhelyezve, és egy vadonatúj szárnyat építettek a képviselőház részére. Hát itt látszik, hogy a háttérben a királyi templommal és a királyi palota udvarával, és ehhez kapcsolódik egy nagyon modern épület. Én tudatlan voltam, amikor ott jártam, és nem tudtam eldönteni, hogy ez a félköríves üvegfal mögött áruház van, vagy shopping center. Hát most döbbentem rá, hogy ott van a, ugye lényegében ott van a hatalmas nagy ülésterem, és hát még sok modernség. A holland szenátus bejárata. Nincs itt hatalmas lépcső, portikusz, a házszám is ki van írva. Így lehet megközelíteni. Hát én napokig jártam ide ülésezni, és mindig üledelmesen becsöngettem, megmutattam a kitűzőmet, és otthon éreztem magamat, a földszinti előcsarnok. És hát itt van az ülés terem, aminek szintén ugye ilyen szembeülős elrendezése van. Itt van egy előadó éppen, talán ráismernek. És hát itt van az új szárnya a holland parlamentnek, ahol már azok szerint, a szigorú szabályok szerint, ahogy azt láttuk, félköríves és galériája van, és hát végre egy parlament, ahol még mozgó lépcső is van, az hittem én azt, hogy áruház van mögötte, és nem pedig ilyen fentkölt hely. Most néhány nagyon-nagyon szép modern parlamentünk van, és Chandigarh, ez India egyik tartománya, Corbusier az, aki megfogalmazza számukra a 20. századi Indiát, demokráciát és hagyományokat együtt. Fantasztikus formák, egy belső udvar köré van telepítve, és maga az ülésterem az pedig egy ilyen hatalmas, nagy, lényegében kürtőbe van elhelyezve, onnan fölülről omlik be a fény. Látjuk az alaprajzi elrendezését, ahogy körbe öleli az irodahelyiségek és különböző előcsarnokok, és előtte a Latour-étape tervezi egy kolostort betonból, de nagyon-nagyon a romanika, a kora középkornak a alaprajzi elrendezése, és itt is megjelenik a belső udvar, ezen mutatja egy Corbusier, aki minden rosszat elmondott a történeti építészetről, lényegében az egyik legkövetkezetesebb historizáló építész volt, csak a maga módján. Indiában vagyunk, tehát árnyékolni kell az épületet Brissolei, ami egy fantasztikus motivum az építész kezében, főleg, hogyha a Corbusier ki is színezi azokat. És hát a belső terek pedig azt úgy fogalmaz Corbusier, hogy a nap misztikájáról szólnak, tehát ezen a hatalmas kürtön beáramlik a nap, és Corbusiernek különösen jó színérzéke volt, szétoszlik, betonból van az épület, kedves képeket szoktak mutatni, amikor egy szamaras kordé hozza betont az építkezéshez. És hát működik a Brissolei, látszik, hogy szépen leárnyékolja az épületet. A másik a brazíliai fővárosa, Niemeyer és Kostkának a alkotása, egy hatalmas ilyen repülőgép vagy madár szárnynak a pilóta fülkéje, a lényegében a parlamentnek az épülete, ez így logikus, egy nagy egységbe vonja össze, és itt jelennek meg kívül is leolvashatóan az előadó termek, és hát a nagy gyűlésterem. A következő Strasbourg, itt többször is voltam, úgyhogy szinte otthon érzem magamat. Sok üveg és rengeteg folyosó, ennyi, ami mélyen belém vésődött. Hát egy kis gúnyos rajz, ami a Bábel tornyával, ugye, ahol összezavarodtak a nemzetek nyelvei. És hát ez a hatalmas nagy ülésterem, az Európa Nosztrának tartottunk itt kongresszust. Nem töltöttük ki az egész termet. Na most a vége felé Canberráról szeretnék még szólni. Ugye, miután Melbourne és Sydney nem tudott megegyezni, félúton egy apró kis település lett az ország fővárosa, igazuk volt, és egy ilyen historizáló, nagyon nagyvonalú parlament épületet építettek, ezzel nem voltak megelégedve, és a szemközti dombba beleépítették az új parlamentjüket. Hát Ausztráliában is vannak szemtelen állampolgárok, úgyhogy feladati WC-nek hívják. Ami hát igazságtalan, hiszen ez egy nagyon természetbarát épület, föld humusz fedi be rajta, ugye a sirályok, és csupán egy vékony szeleten nyílik ki egy térre, ahol egy hatalmas medence van, a medencén egy láncon egy tábla, hogy no water, hát Ausztráliában nincs annyi víz nyáron, hogy megtöltsék a parlament előtt, pedig milyen jót tenne. Gyönyörű architektúra, ugye ez a posztmodernnek a gesztusa, hogy az épület tartály előtt elhelyez egy ilyen második réteg architektúrát, gyönyörűen működik. Boldog voltam, amikor ott lehettem. Ugye a TV antenna, itt a kommunikációról szó volt, az egy iparművészeti csoda, és hát világosan látszik megint a főtenge és a két oldalán a képviselőknek és a szenátusnak az ülésterme, középen a kabinettek, és hát a főbejárat mögött található az előcsarnok, amennyire tetszett kívülről, egy kicsit, hát kevésbé tetszett belülről, hogy úgy mondjam, finom legyek az ausztrálokkal szemben, talán kicsit túl diszesre sikerült. A szenátus, ide is be lehetett jönni, persze szenátorok itt nem voltak, és a képviselőház, és nagyon-nagyon barátságos emberi hangulata van maguknak a belső tereknek, ezek az átriumos udvaroknak. Még néhány szót a magyar parlamentek épületeiről. Ugye tartottak országgyűlést számtalan helyen, így például az én szülővárosomban, Sopronban, a Kecsketemplomban is. A 18. században leginkább Pozsonyban, megint csak egy már meglévő épületnek, az egykori Clarissa rendháznak a területét használják fel, és a tereit használják fel erre a célra. A következő épület már félig meddig erre a célra épül, a budai régi városháza, a Hildebrandnak az alkotása, ma az akadémiának a díszterme, egyik díszterme van benne. A szabadságharc idején a népképviselet ugye a Vigadóban ülésezett, utána a Buda ostrománál ezt szétlőtték a ágy és bombázások során, és a felsőház pedig a Nemzeti Múzeumban ülésezett, ami még akkor sem volt egészen kész. 1865-ben tervezik meg a régi pesti képviselőházat. Szívem szerint egy 20 000 forintot szkenneltem volna be, mert ugye tudják, hogy a 20 000 forintos hátán a régi pesti képviselőház volt, de csak 2 000-esen van, úgyhogy... Tehát meg kell elégednünk ezzel a kis korabeli tervvel, az épületnek a belső tere, amelyet hát lényegében ugye egészen a parlamentnek a felépüléséig használtak. Már 48-ban pályázatot hirdettek, és aztán újra és újra visszatér a parlament építésének a gondolata. Feszül Figyes egy fennmaradt pályaterve, ő a historizáló romantikának a magyaros irányzatát képviseli, különösen kedvelt építészet történelmünknek. Látszik, hogy ő se tud elszakadni ettől a szigorú sémától, itt is megjelenik a kör alakú előtér, és itt úgy tűnik, hogy ő ilyen két oldal szembe széksorokat tervezett. 1880-ban újabb pályázat, és csak egyet, a Fellner és Helmer, a nagy színházépítő cég pályázatát mutatom, ez már a Dunaparton van, de Oszkár, vagy több fontos építész, így Wagner és Ibl is készítettek terveket, és hát végül Stendl Imrének az Országház tervét fogadták el. Nagyon sokáig épült az épület, ezt is mindenki tudja, hiszen alapozással komoly problémáik voltak. És hát ezt senki se tagadja, hogy a Schmidt, aki a pécsi bazilikát re-romanizálja, az ő bécsi Mariam Szíge templomának a fő motívumát használja föl a budapesti magyar parlament megépítéséhez. Fantasztikusan nagyméretű épület, hiszen 16 belső udvara van, 19 lépcsőháza van, 270 méter hosszú, 15.000 négyzetméter, 500 000 köbméter, tehát el tudjuk képzelni, hogy ennek a karbantartása, fenntartása is milyen nehézkes. Na most itt a kupolatér, amit hát mindegyikünk ismer, szeretettel gondolok rá, mert itt kaptam meg a egyetemi tanári kinevezésemet Göncz Árpádtól, és azt is rögtön mondom, hogy előtte ugye a nagy lépcsőház, és lent pedig a kupolaterem mögött büfé van, hiszen ez egy korszerű épület, így is működött, és ott egy hatalmas erkélyen gyönyörködni lehet Budapest kilátásában. A oldalfolyosok mellett pedig a különböző hivatali helyiségek vannak elhelyezve, emellett könyvtára is van. A többi parlamentben nincs lépcső. A mi parlamentünkben a lépcsőház talán az egyik legértékesebb része az épületnek, térben egy fantasztikus alkotás. A lépcső nekünk építészeknek rendkívül fontos üzenetet közvetít, hiszen ha szép és kényelmes lépcsőt készítünk, akkor egyszerre jelenti a méltósággal való előrehaladást és emelkedést. Tehát a lépcsőnek egy ilyen nagyon fontos üzenete van, és ezt az üzenetet itt Stein csodálatosan használja ki. Ugye a lépcső egyik karja az egyenesen megy a kupolaterembe, a másik pedig visszafordul. Mindegyik drámai, hiszen a visszafordulást is meg kell fogalmazni, itt ezeket a kandeláberekkel teszik. Gyönyörű szép a kupolaterem, hát ez egy acélból és vasbetonból emelt épület, amelynek az összes dísze az lényegében stukkóból, gipszből és gipszkartonból van, de hát ez az épületnek a gótikus stílusához hozzátartozik, és hát nagyon jó érzés itt ebbe a kupolateremben lenni, de ahogy ezt megint csak hallottuk, ugye a képviselők kényelméről is gondoskodni kell, úgyhogy ez például a felsőház, az egykori felsőház előcsarnoka. A felsőházat különben ülésekre használják, és így az ember, ha szerencséje van, akkor életében többször is előadhat az egykori felsőházban. Ezt nem tudom, hogy az a felsőház, én úgy emlékszem, itt ültem, de hát eléggé egyforma az arculata, ugye a két teremnek, ez így most üresen, és ugyanazt a képet találtam meg én is, amit tanár úr talált meg. Még két mondat befejezésül, hogy turisztikai cél is egy-egy parlament, így Washingtonban egy korszerű látogató központot építettek föl, és ezt a látogató központot mindenféle korszerű technikával felszerelték, számolva azzal, hogy minden amerikaiak és ide látogató külföldiek jogába van betekinteni a parlament munkájába. Köszönöm szépen!